Köszöntöm hallgatóinkat, Exterde Tibor vagyok. Önök az Inforádió heti külpolitikai összefoglalóját hallják, a szerkesztő Szatmári Katalin. A közel-keleti helyzet, valamint az orosz-ukrán háború legfrissebb fejleményeiről élő híradásainkban hallhatnak. Most arról lesz szó, hogy életbe lépett az Európai Unió migrációs és menekültügyi paktuma, amely igazságosabb teherviselést és szolidaritást kíván teremteni a tagállamok között. Azonban másfél hónappal ezelőtt az Európai Bizottság szinte kivétel nélkül minden tagállamnak még számos hiányzó tételt rögzített. Erről írt elemzésében a Migráció Kutató Intézet igazgatója. Marsai Viktorral Rozgonyi Ádám beszélgetett az új uniós rendszerről.
Paktum kapcsán azt kell tudni, hogy 2024 júniusára fogadták el a jogalkotási folyamatnak a végtermékeit a különféle EU-s intézmények, illetve a tagállamok, ugye Magyarország és Lengyelország ellenszavazatával. Viszont ugye itt egy 10 területet érintő olyan komplex jogszabálycsomaggal, illetve az ehhez szükséges infrastruktúrális változtatásokkal állunk szemben, aminek kapcsán a bizottság egy 2 éves határidőt adott a tagállamoknak arra, hogy ezt implementálják. Részben a jogi implementációt, részben pedig, hogy a fizikai infrastruktúrát kialakítsák. Most azért azt kell tudni, hogy ugye május 8-án kijött legutóbbi jelentése alapján, a bizottság legutóbbi jelentése alapján a tagállamok döntő többsége nagyon komoly lemaradásban van. Nem csak a fizikai infrastruktúra kialakítása, hanem a jogi átültetés kapcsán is néhány tagállam. Tehát nehezen tudom elképzelni, hogy június 13-án akkor a bizottság folyamatos meg fogja keresni az összes elmaradt tagállamot, és nagy dorgálások lesznek, de azért az előrehaladást azt számon fogják kérni a tagállamoktól.
Magyarország számára azért is érdekes paktum kérdésköre, mert egyrészt már új kormány van hatalmon, a Tisza kormány. Talán a kormányváltás ebben a kérdéskörben nagy újdonságot vagy változást nem hozott, illetve nem hoz, fordulat nem várható?
Ugye azt kell tudni, hogy Magyarország volt az egyetlen tagállam, ami nem is adott le végrehajtási tervet. Ugye a bizottság már 2024-ben arra kérte a tagállamokat, hogy készítsenek le egy tervet, hogy hogyan fogják végrehajtani a paktumot. Ugye Magyarország volt az egyetlen tagállam, ami ezt nem hajtotta végre. Ugye információim szerint ez a sajtóban is megjelent, hogy egyetlen olyan terület van, ahol minimális lépés történt, ez a Eurodac rendszernek a bevezetése. Ez egy egységes biometrikus rendszer lesz a menedékkérők számára az EU kapcsán. Ugye itt sajtóinformációk szerint a fizikai infrastruktúra beszerzése az megtörtént már Magyarországon, de csak ennyi. Tehát itt Magyarország esetében látjuk a legnagyobb lemaradást. Ha megnézzük, ugye a Fidesz-KDNP kormány konzekvensen azt az álláspontot képviselték, hogy nem fogják végrehajtani a paktumot, és ugye ez jelent meg a Tisza kormány programjában is. Most ugye a legutóbbi nyilatkozatok kapcsán ott már érzünk egy kis zavart az erőben, mert ott meg ugyanakkor megjelenik az, hogy például a kötelező szolidaritás és kvóta kapcsán ugye Magyarország ugye a harmadik opciót fogja választani, ugye 3 opció van: menedékkérők átvétele, menedékkérők helyett ugye fejenként 20 ezer euró fizetés, nem tudom, bírság, szolidaritási hozzájárulás fizetés, illetve harmadik opcióként technikai segítséggyújtás, ami azt jelenti, hogy mondjuk nem tudom, rendőri személyzetet küldenek a frontországoknak a megsegítésére. Tehát ez már elhangzott egyébként külügyminiszterasszony és miniszterelnök úr szájából is. Nem tudjuk, hogy pontosan mi van, vagy legalábbis én nem látom pontosan, hogy hogyan gondolkodik a kormányzat. Azért azt világosan kell látni, hogy ugye jelenleg is ketyeg Magyarországgal szemben ez a napi 1 millió eurós büntetés, ami ugye 2 területre, a menekültügyi rendszerhez való hozzáférés túlzott korlátozottságára, illetve a visszaküldési szabályok be nem tartása miatt szabott ki az Európai Bíróság Magyarországra. Tehát, hogyha Magyarország nem hajtja végre egyáltalán a paktumot, akkor egészen biztos, hogy ezek az 1 millió eurós bírság ezt ketyegni fog továbbra is. Sőt, tehát, hogy mivel a paktum egy új jogszabálycsomag, és új területek is jelennek meg benne, amik nem voltak benne eddig az uniós jogba, az elképzelhető, hogy ebből is idővel kötelezettségszegési eljárás, illetve aztán büntetés lehet. Illetve ugye még egy dolog, tehát nem szeretném ezt politikai síkra terelni, mert ugye az elmúlt napokban azért nagyon komoly politikai vitákat láttunk itt a paktum körül, oda-vissza ment a dobálózás. Ugye miközben ugye a 27 szupermérföldkő között, ami ugye a helyreállítási, illetve a kohéziós alapokhoz való, kicsit több mint 16 milliárd euróhoz való hozzáférésnek a feltétele. Ezek közt valóban nem szerepel a menekült ügy és a migráció témája. Én személy szerint nehezen tudom elképzelni, hogy a bizottság úgy tenne javaslatot, illetve úgy tenné lehetővé a teljes keret leírását, hogy egy nagyon komoly a jogállamisági ügyben, a menekült kérdésben nem történik semmiféle előrelépés vagy kompromisszum. Ugye ezt a bizottság már azért sem csinálhatja csak úgy meg, hiszen akkor mondjuk az Európai Parlament számon kérheti rajta.
Azt írta, hogy a Dóce Edit vezetőelemzővel közösen jegyzett cikkében, hogy mindent összevetve a paktum fontos jogi szigorításokat tartalmaz, a gyakorlatban azonban ezek több ponton is kijátszhatók. Hogyan?
Az európai migrációs válságnak az a volt a legszembetűnőbb megnyilvánulása, hogy emberek indulnak el a világ különböző pontjairól, áthaladva rengeteg olyan országon, ahol nem üldözik őket, ahol nem zajlik fegyveres konfliktus, és mégis ugye elérve az unió határait, előbb-utóbb bent lesznek az EU területén, innentől pedig nem nagyon tudjuk hazaszállítani őket. Most ugye erre alapvetően a paktum nem fog választ adni, hiába van egy új mechanizmus, ugye ez a határnál lefolytatott eljárásnak az intézménye. Ez 12 hét keretet ad a tagállamoknak, hogy lefolyjon az eljárás. Én nagyon szkeptikus vagyok, hogy ennyi alatt ezt sikerül lezárni. De még akkor is, ha sikerül, ugye, és ez a baj egyébként a paktum által bevezetett, egyébként jogi, nagyon komoly jogi szigorításokat tartalmazó visszatérési rendeletben is, hogy hiába mondja ki az Unió, hogy az adott kérelmező nem jogosult védelemre, és szeretném visszajuttatni a harmadik országba, hogyha az adott ország azt mondja, hogy nem. És azért a jogi keretek eddig is lehetővé tették volna több százezer embernek a deportálását. Ez mégsem történt meg, ugye nagyjából ugyan 20%-át az elutasított menedékkérőknek sikerül visszavinni harmadik országokba, és nem nagyon látszik az, hogy mitől javulna ez az arány. Tehát nyilván lehet gazdaság és egyéb nyomásgyakorlással élni, de ezekkel eddig is lehetett volna, és még ha optimisták vagyunk is, és azt mondjuk, hogy valóban az uniós intézmények és a tagállamok be fognak keményíteni, és mondjuk a fejlesztési támogatásokat ehhez kötik, én akkor is nagyon szkeptikus vagyok a tekintetben, hogy drámaian nagyobb kitoloncolási számokat fogunk látni, és ez pedig nagyon fontos aláhúzni, hogy ugye amint a menedékkérő beadja a menekültügyi kérelmét, onnantól, attól a pillanattól fogva az ő teljes ellátása az adott tagállamra hárul, és az adott tagállam joghatósága alatt áll. Tehát, hogy megint itt a határnál lefolytatott eljárásnál maradva, és mondjuk itt a magyar-szerb viszonylatban, ugye azért is kapott részben büntetést ugye Magyarország, mert hogy attól, hogy a magyar hatóságok elutasítják a menekültügyi kérelmét, vagy be sem fogadják, és azt mondják, hogy arra fele van az út Szerbia fele, ez nem számít jogilag érvényes visszatoloncolásnak, mert az adott országnak át kell vennie. Azt kell mondani, hogy igen, én most megfogtam az X kérelmezőt, és igenis innentől kezdve én viselem gondját. Ha ez a jogi gesztus nem történik meg, és nem történik meg jelenleg Szerbia vonatkozásában, azt látjuk egyébként, hogy a török határon sem történik meg, akkor innentől kezdve ez nem számít ugye jogilag megfelelő átvételnek, vagyis jogi keretek közt ugye az adott személy továbbra is ugye a tagállam felelősségi körébe fog maradni. Az alapvető kérdés az lesz, hogy mit akar Magyarország kezdeni az 1 millió eurós büntetés, napi büntetéssel, illetve hogy meg akar-e kockáztatni további büntetéseket. Én nehezen tudom elképzelni, hogy valamiféle kompromisszumot Magyarországnak ne kelljen kötnie, különben maradni fog ez a büntetés, és újabb büntetés várható. Ugyanakkor azt is világosan kell látni, hogy itt nem nagyon vannak vagy-vagy megoldások. Tehát, hogy ne felejtsük el, hogy ugye a tranzitzónák gyakorlatát, ami egyébként sok elemben hasonlít a határnál lefolytatott eljárás gyakorlatához, ugye azt azért is ítélte el a bíróság, mert szerintük ez túl kevés volt. Kevés volt az a létszám, amivel a tranzitzónák dolgoztak. Ugye két darab tranzitzóna max létszámon ilyen 6-700 ember tudott ellátni. Most ugye a bizottság 2024. augusztusi akcióterve értelmében Magyarországnak egy időpontban 7716 fős eljárási kapacitásra kell tudnia felmutatni. Tehát ez azt jelenti, hogy elméletileg 2026. június 13-án egyszerre 7716 ember kell tudnia ellátni a déli határon, tehát 11-szer annyit, mint a két tranzitzóna tudott. Tehát, hogy ez óriási mennyiség. És ugye csak megint, hogy a számokról beszéljünk, mert azok makacs dolgok, ugye a német szövetségi kormány menedékkérőnként, illetve menekültenként ugye 7500 eurót támogatást ad a tartományoknak, ahova kiszervezik a menedékkérőket. És egyébként, ha megnézzük, átszámoljuk ezt magyar árakra, ugye ez nem olyan sok, nem olyan nagy összeg. A tartományok egyébként elmondják, hogy ennyiből nem tudják ellátni a menekülteket, és hát én is komoly kétségeim vannak, hogy Magyarország ugye ez a nagyjából 2,6-2,7 millió forintból per fő el tud látni egy embert éves szinten. Na most ugye itt megint az lesz a kérdés, hogy hány főről beszélünk, mert hogyha mondjuk 10 000 főről beszélünk, akkor az összesítésben valószínűleg még kevesebb, mint a éves szinten 365 millió eurós bírság. De mondjuk ha a reális számokat nézzük a nyugat-balkáni útvonalon, azért ez nem 10 000-es fő lesz, létszám lesz évente, hanem inkább ilyen 30-40-50 000 fő, akkor viszont már lehet, hogy anyagilag nem éri meg, és egyszerűbb befizetni a 365 millió eurós bírságot, vagy hagyni, hogy levonják az EU-s támogatásokból, mint azt mondani, hogy ennél jóval nagyobb összeget kell elkölteni ugye a rendszer működtetésére.
Világtükör, az Inforádió külpolitikai hírmagazinja.
Jelentős változást hozott az ukrajnai háborúban, hogy az ukránok drónokkal támadják az orosz utánpótlás útvonalakat, és miközben mindkét fél harci sikereiről beszél, a béke lehetősége továbbra sem látható, mondta az Ökonomusz Gazdaságkutató Alapítvány igazgatója. Bendezsevszki Antonnal Dumanics András beszélt.
Vlagyimir Putyin nagyon optimistán nyilatkozott a háború állásáról, illetve az orosz csapatok helyzetéről. Valóban ennyire pozitív a kép orosz szemmel nézve?
Nem, egyáltalán nem pozitív a kép, sőt, még az orosz katonai bloggerek is, sőt, még bizonyos orosz döntéshozók is megfogalmaznak kritikákat az elmúlt időszakban az orosz gazdaság helyzetéről is, és egyébként a katonai helyzetről is. Vannak problémák jelenleg a fronton, Ukrajna átvette a kezdeményezést, szóval az, hogy Vlagyimir Putyin ennyire orosz szempontból pozitívan látja a fejleményeket, ez most vagy azt mutatja, hogy ő nem kapja meg a teljes képet, a teljes adatokat, de persze az is lehet, hogy ő egyébként tudja, hogy mi a valós helyzet a fronton, de hát nyilván ezt nem mondhatja a nyilvánosság előtt, hogy hát igen, most vannak komoly problémák, összeomlás szélére került az orosz haderő, ellátási zavaraink vannak, az orosz gazdaság komoly válsággal néz szembe, tehát az orosz elnök ilyet nem mondhat.
Változott a háború képe az elmúlt időszakban?
Igen. Ugye az elején azért leszögezem, hogy bizonyos véleményekkel szemben fontos elmondani, hogy a háború nem statikus, hanem dinamikus, és az, hogy jelenleg van egy egyértelműen Ukrajnán kedvező szakasz, ez nem jelenti azt, hogy ez mindig is így marad, és innentől kezdve Oroszország számára elúszott a háború, Ukrajna megfordította a háború menetét, és a győzelem felé haladnak, ezt így felelősségteljesen nem lehet kijelenteni. Egyértelműen látszik egy trendforduló. Tavaly a trend háború menete Oroszországnak kedvezett. Most ebben az évben, az elmúlt 5-6 hónap során viszont egyértelműen egy Ukrajnának kedvező trendet látunk, aminek az egyik legfőbb oka a technológia, tehát Ukrajna bizonyos technológiákban, a kommunikációban, ugye drónok terén lévő technológiákról beszélünk, a drónok kommunikációjában, meshálózatok, Starlink, mesterséges intelligencia képességek, tehát ugye ezekben Ukrajna jelentős fölényre tudott szert tenni a fronton, és ahol leginkább megmutat ez a különbség. Ez az orosz ellátás pusztító ukrán drónok esetében, tehát a frontvonal mögött 20 és 100 kilométer távolságra lévő hátországban, ahol egyébként mind az ukrán, mind az orosz félnek az ellátásra összpontosult. Ukrajna pusztítani tudja az orosz ellátást. Oroszország nem tudja megtenni ugyanezt az ukrán oldalon, és Oroszország jelenleg nem tud mit tenni ezzel az ukrán képességgel. És nyilván, ha a harctéri helyzetet nézzük, akkor a logisztika és az ellátás a legfontosabb dolog, ami a harchoz szükséges. Tehát, hogyha a fronton lévő egységek nem kapják meg a lőszert, a tüzérségi gránátokat, nem tudják ellátni a sebesülteket, mert elfogyott a kötszer, nem kapják meg az élelmiszert, a vízellátást, akkor nem tudnak haladni előre, akkor bajban lesznek, akkor az ellenfél meg tudja semmisíteni őket könnyen, és jelenleg ez történik a fronton.
Látjuk már esetleg a háború végét. Úgy tűnik, hogy Volodymyr Zelenszky hajlandó például területi engedményekre.
Ez nagyon nehéz megjósolni. Ukrajna részéről az elmúlt másfél évben látható egy megegyezési szándék. Az amerikai szövetséges is ebbe az irányba tolta Ukrajnát, de Oroszország részéről viszont nem látszik ez a fajta megállapodási szándék. Az elmúlt, és itt az Inforádióban is beszéltünk korábban erről, hogy az elmúlt egy évben azért nagyon sokat közeledtek a pozíciók, az orosz és az ukrán pozíciók. Nagyon pozitív változás történt ezen a téren a tárgyalásokban, de aztán jött az iráni háború, amely egy egyfajta mentővet jelentett Moszkvának a gazdaságot és az energiabevételeket illetően, és most egyelőre nem látszik az, hogy Oroszország visszatérne a tárgyalóasztalhoz is szívesen tárgyalna. Lehet, hogy ez egyébként az ukrán sikereknek is köszönhetően ez változni fog. Nem tudom, de a jelen állás szerint sajnos nem a rendezés irányába haladunk, vagy legalábbis ennek a vannak bizonyos jelei, de a teljes képet nézve még nem tartunk ott.
Bendezsevszky Antont, az Ökonomus Gazdaságkutató Alapítvány igazgatóját hallották. Kétnapos, hivatalos látogatáson járt Fennyánban Xi Jinping kínai elnök. Salád Gergely sinológus, a Pázmány Péter Katolikus Egyetem és a Magyar Külügyi Intézet munkatársa szerint az észak-koreai vezetés a külvilág, főként Oroszország felé akarja megmutatni, hogy milyen jó a kapcsolata a kínai vezetéssel. Szabó Gergő interjúja.
Egyrészt ez egy tavalyi látogatásnak a visszhangzása. Ugye tavaly ősszel a második világháború befejezésének az évfordulóján Kim Jong-un ellátogatott arra a csúcstalálkozóra, illetve ünnepségre, amire Kína meghívta. Ez akkor 6 év után az első találkozó volt kettőjük között. Úgyhogy egyrészt azt visszhangozza, másrészt pedig nyilván a stratégiai helyzet minden mögött az, hogy túl közel kerültek az oroszokhoz az észak-koreák, és ezt a kínaiak is érzékelik, és szeretnék valahogy a saját gravitációs mezőjükbe visszavonni őket.
Hogyan tudják ezt elérni?
A legnagyobb kereskedelmi partnere Észak-Koreának továbbra is Kína, és az, hogy milyen csapokat nyitnak meg zárnak el, miből szállítanak többet, miből kevesebbet, ez nyilván fontos az észak-koreaiak számára. Meg hát a diplomáciai nyomás, az a fajta nemzetközi kiállás, ami az elmúlt években Kínát jellemezte, de korábban egyébként nem. Tehát például 2022-ben az Észak-Koreát elítélő NSBT határozatot a kínaiak is megvétózták, de korábban egy csomó határozatot megszavaztak, tehát ezzel is tudnak játszani, hogy azt mondják, hogy ha ti nem kedveskedtek nekünk, vagy nem úgy ugrátok, ahogy mi fütyülünk, akkor esetleg a legközelebb az NSBT-ben nem úgy szavazunk, ahogy ti azt szeretnétek. Ez azt jelenti tehát, hogy Kínának bőven van mivel nyomás gyakorolnia Fennyára, de az is biztos, hogy ettől még Fennyán nem lehet csatló, tehát nagyon ügyesen évtizedek óta, 50-es évek óta nagyon ügyesen kijátsza egymás ellen az oroszokat meg a kínaiakat.
Az ilyen diplomáciai események azok, amikor esetleg egy-egy fotó vagy egy gesztus a két vezető között árulkodó lehet arról, hogy például hova, milyen irányba tart Észak-Korea, még ha egy relatíve fiatal vezetője is van Kim Jong-un személyében. Ebben a kétnapos találkozóban voltak-e olyan momentumok ön számára, amikből ki lehet olvasni fontosabb folyamatokat?
Észak-Korea tényleg zárt ország. Most az biztos, hogy ezen a látogatáson a fennyániak le akarták nyűgözni Xi Jinpinget, tehát a lehető legnagyobb pompával fogadták, ugye kis úttörők táncoltak, énekeltek neki. A külsőségekből úgy tűnt, hogy minden rendben, vagy legalábbis a koreaiak azt szeretnék mutatni, hogy minden rendben van a kínai, amit észak-koreai kapcsolatokkal. Nyilván ez az oroszoknak is üzenet, hogy igen, mi küldtünk nektek katonákat az ukrajnai háborúba, meg szállítunk neked lőszereket, meg egyebeket, meg ugye kölcsönös védelmi szerződést is kötöttünk veletek tavaly előtt, de azért van nekünk egy másik nagy testvérünk is, úgyhogy nem vagyunk teljesen nektek kiszolgáltatva, és akkor most ti is lássátok, mindenki lássa, az egész világ lássa, hogy mi most mindenféle jóval elhalmozzuk ennek a másik nagy testvérünknek a vezetőjét. Úgyhogy én ezt szűrtem le belőle, hogy azt szeretnék a koreaiak üzenni a pompával, a fogadtatással, mindennel, hogy minden a lehető legnagyobb rendben van, és a kínai észak-koreai barátság új virágkorát éli, ami persze nem feltétlenül igaz, de a látszat az mindenképpen ez.
Salád Gergely sinológust, a Pázmány Péter Katolikus Egyetem és a Magyar Külügyi Intézet munkatársát hallották. Továbbra sem lehet megmondani, mikor fejeződhet be a Krasznahorkai vár felújítása. A szlovák kormány legutóbbi ülésén tudomásul vette azt a jelentést, amely szerint a munkálatok folytatásához szükséges új közbeszerzési eljárás előkészítése várhatóan júniusban vagy júliusban zárul le. A pontos befejezési határidőt azonban csak azután lehet meghatározni, hogy sikerül kiválasztani az új kivitelezőt. Kis Balázs tudósít Pozsonyból.
A szlovák kulturális minisztérium tájékoztatása szerint jelenleg a vár felső része áll a legjobb helyzetben, ott az előkészítő munkálatok már befejeződtek. Az alsó és a középső vár felújításának folytatását ugyanakkor egy folyamatban lévő bírósági per nehezíti. A Szlovák Nemzeti Múzeum tavaly szeptemberben bontotta fel szerződését az addigi kivitelezővel, az MBM Group vállalattal. A múzeum szerint a cég nem jelentette be megfelelően alvállalkozóit, ezért döntöttek a szerződés megszüntetése mellett. A vállalat ezt követően bírósághoz fordult. A minisztérium szerint a helyzetet tovább bonyolítja, hogy a kivitelező mindeddig nem adta át teljes körűen a dokumentációt és az építési területet. A felek között jelenleg a pénzügyi elszámolásról és a félkész építkezés átadásáról is vita zajlik. Ugyanakkor továbbra is fennáll a peren kívüli megegyezés lehetősége, kockázatot jelent a vár tetőszerkezeteinek helyreállítása is. A középső vár esetében ehhez még ki kell egészíteni a projekt dokumentációt, amelynek elkészülését június közepére tervezik. A kulturális tárca hangsúlyozza, a teljes felújításhoz új közbeszerzést kell kiírni, és csak annak lezárása után lehet reálisan vállalni bármilyen kötelezettséget a befejezés időpontjára vonatkozóan. A jelenlegi becslések szerint az alsó vár tetőinek helyreállítása körülbelül 5 hónapot vesz majd igénybe, míg a felső vár építési munkálatai további 2 évig tarthatnak. Nyitott kérdés marad a szükséges pénzügyi források végleges összege is. A jelentés szerint jelenleg mintegy 17 millió euróra lenne még szükség a felújítás teljes befejezéséhez. A tervek szerint a munkálatok lezárulta után a Krasznahorkai vár a Szlovák Nemzeti Múzeum Betléri Múzeumának részeként működik majd, állandó és időszaki kiállítások mellett kulturális, oktatási és tudományos rendezvényeknek is helyet adna, elsősorban a történelem, a régészet, a műemlékvédelem és a kulturális turizmus témakörében. A vár felújítása immár 14. éve tart. A történelmi épület 2012. márciusában súlyos tűzvészben sérült meg, a szlovák kormány közel 35 millió eurót különített el a helyreállításra, amelyre tavaly szeptember végéig már mintegy 25 millió eurót költöttek. Az elhúzódó felújítást korábban az állami számvevőszék is bírálta, januárban pedig parlamenti képviselők tartottak helyszíni vizsgálatot a várban. Kis Balázs, Inforádió, Pozsony.
Önök az Inforádió heti külpolitikai összefoglalóját hallották, a szerkesztő Szatmári Katalin nevében is. Köszönöm figyelmüket, Exterde Tibor vagyok.